Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz-ukrán háború kitörése óta háború ellenes koalíciót szervezünk, írta Orbán Viktor Rómából. Magyarország erőfeszítéseiről ma beszámolok a Szentatyának, majd Olaszország miniszterelnökének, közölte a miniszterelnök a Facebookon. A kormányfő Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikán városi államban és Rómában, az olasz köztársaságban, tájékoztatott még tegnap a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A látogatás során a magyar miniszterelnököt magán audiencián fogadja 14. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal. A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az olasz köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra John Timothy Dunlap-el, a szuverén magyar-máltai lovagrend nagymesterével. Az Egyesült Államok felszólította Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki konkrét stratégiát az orosz energiahordozóktól való fokozatos függetlenedésre, jelentette ki Washington NATO nagykövete a Fox News műsorában. Matt Whitaker Magyarországgal kapcsolatban kiemelte, hogy míg más térségbeli államok már lépéseket tettek ebben az irányban, Budapest eddig nem dolgozott ki ilyen tervet, és nem mutatott aktív kezdeményezést a leválás érdekében. Whitaker ugyanakkor hozzátette, az Egyesült Államok továbbra is együttműködésre törekszik Magyarországgal és olyan szomszédos országokkal, mint például Horvátország, amelyek támogatást nyújthatnak az átállásban. A külgazdasági és külügyminiszter a Fox News-nak adott reakciójában egyértelművé tette, Magyarország realista alapokon közelíti meg az energiaellátás kérdését, és nem tud lemondani az orosz olajról. Szijjártó Péter elmondta, megvitatta a kérdést Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, és részletesen ismertette vele Magyarország, mint tengerparttal nem rendelkező ország speciális helyzetét. Magyarország területére tegnap az ukrán-magyar határszakaszon 16.676 fő lépett be, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A rendőrség 42 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. 24 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a táviratirodát. Az elmúlt héten az ország területén 52 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Eredményesnek nevezte a Hungry Health program csádi humanitárius misszióit az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Azbej Trisztán bejegyzésében a triázs és újraélesztési képzéseket emelte ki, amelyeket magyar szakemberek 50 csádi orvosnak és ápolónak tartottak az ország fővárosában. Az államtitkár hozzátette, segélyosztás helyett fenntartható tudásátadással segítik a helyi közösségeket. Elindul a digitális polgári körök első országjárása, jelentette be hétvégén Orbán Viktor miniszterelnök. A DPK országjárásán a részvétel ingyenes, de kizárólag regisztrált tagok mehetnek erre. Az első ilyen helyszín Győr lesz november 15-én, majd ezt követi Nyíregyháza, Kecskemét, Mohács és Szeged. Lezárult a jelentkezési időszak az energetikai korszerűsítéseket ösztönző programcsomag 13 milliárd forintos keretösszegű kutatásfejlesztési kiírásán, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A pályázat a piacról még hiányzó innovatív technológiai fejlesztések, jelentős tudományos műszaki újdonságtartalommal rendelkező termékek, prototípusok, szolgáltatások létrehozását támogatja energetikai fókusszal. A benyújtási határidőig 71 hazai vállalkozás vagy konzorcium jelezte összesen 28 milliárd forintnyi támogatási igényét. Országszerte elérhető és már igényelhető a térítésmentes influenza elleni védőoltás, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az oltás különösen ajánlott a 60 évnél idősebbek, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri, illetve anyagcserebetegségben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalás tervező nők számára. Az orvosi rendelőkben egyelőre még türelmet kérnek. Lezárultak a csütörtökre tervezett amerikai-kínai csúcs találkozó előkészítő tárgyalásai. Washington és Peking képviselői Kuala Lumpurban egyeztettek egymással. Scott Bessent pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a kereskedelmi tárgyalások második napja előkészítette a terepet Donald Trump és Xi Jinping eredményes találkozójához. A tárgyalások célja a kereskedelmi háború eszkalációjának elkerülése volt. Végül az időjárásról. Naposan telik a délelőtt, de délután már megnövekszik a felhőzet, szorványosan várható eső, zápor, a szél pedig többfelé megélénkül majd. A csúcshőmérséklet 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Egyház a médiában, média az egyházban címmel szervez konferenciát 2025. október 27-én hétfőn 14 órától a 25 éves Szent István Rádió és Televízió. Előadást tart Andrónyi Kolos, az MTVA vallási főszerkesztőség, nemzetiségi és külhoni főszerkesztőség vezetője, Sike Gábor az Európa Rádió főszerkesztője, Kuzmányi István a Magyar Kurír és az Új Ember igazgató főszerkesztője, Szikora József a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője, és természetesen a házigazda, Szent István Rádió és Televízió is megjelenik. A program helyszíne Eger, a Líceum kápolnája. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A közelmúltban, október 21-én, kedden, 97 esztendős korában elhunyt dr. Katona István, egri segédpüspökatyám, az Isten irgalmasság hazai apostolam, a Szent István Rádió örökös pártfogója. A mai műsorom egy emlékműsor lesz, amelyben Katona István püspökatyával ezúttal a Tilma Gyermekművészetért Alapítvány által az évek alatt megrendezésre kerülő gyermekrajz pályázatokról, kiállításokról beszélgetek egy 2019-ben készült riportomban. Kérem, fogadják szeretettel püspökatya szívhez és lélekhez szóló szavait, tartalmas gondolatait. Dr. Katona István püspökatyát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Annak idején 2005-ben Basa Ottóné révész Erzsébet művész tanár fejében fogalmazódott meg a gyermekrajz kiállítás ötlete, és a Jóisten kegyelméből, a szűzanya oltalmából minden egyes évben megrendezésre került ez a gyermekrajz kiállítás. 2005-ben 60 szemszögből címmel.
2005-ben volt az első gyermekrajzpályázat, és utána évről évre mindig valami új témát választottak. Amikor ez az első volt, akkor én még nem találkoztam ezzel a témával, hogy aztán mit mondtak ott a 60-ban 60-ról, az fogalmam sincs, de biztosan már fölhívta a figyelmet arra, hogy ezekben a gyerekekben, a legkisebben, nagyobban olyan jó tehetségek vannak, rejlenek, hogy érdemes velük komolyan foglalkozni. És itt éppen az említett személyek, a művésznő meg a férje fáradozásával létrejött ez a sorozat, és megállás nélkül mind a mai napig tartott.
Minden évben különböző témát dolgoztak fel, és általában szakrális témákat. 2006-ban például Együtt a szeretetben, ez volt a kiállítás címe.
Nagyon nagy jelentősége van a témáknak, mert az a gyerek, aki találkozik egy ilyen vallásos témával, hiszen a szeretet a legfőbb erény, családban, közösségekben, Jóisten iránt elsősorban, Jóisten szeret minket, nekünk szeretnünk kell a Jóistent, és a szeretet teszi széppé, boldoggá az életet. Ez nem akármilyen szeretet, nem érzelmekről van csupán szó, hanem egy szívből jövő, jó szívnek a másik iránt való szeretete. Mert lehet embernek szíve, jó szíve, nagyon jó szíve, és lehet csupa szeretet, csupa szív, csupa szeretet. Na hát ez a téma, ha ezzel foglalkozik a gyerek, akkor nem csak rajzolgat és gondolkodik valamin, hanem az az erény, amit éppen témaként kitűztek, az a lelkébe, hogy jobban belevésődik.
2007-ben a rózsacsoda volt a téma.
Igen, most egy konkrét példát hoztak a következő évben. Szent Erzsébetnek az élete, csak ugyan ő a szeretetnek és az irgalomnak a megtestesítője emberi mi voltunkban, az egész világon ismerik. És az a csoda, ami a legenda szerint az volt, hogy ennivalót vitt a szegényeknek, rossz néven vették a körülötte lévők. Lényeg az, hogy mit viszel? Kinyitja a kötényét, mutatja, aztán ő is meglepődött, hogy rózsák vannak benne. Nos, ez a csoda fölhívja a figyelmet arra, hogy tegyünk jót, sok jót, mert jót tenni jó, jót tenni öröm, jót tenni boldogság annak is, aki teszi a jót, annak is, akivel teszik. Hát Szent Erzsébet ilyen volt. Letette a nagyon szép ruhát, egyszerűbb ruhában járt, nem örült annak, hogy most nagy dinomdánom van. Ő a szegények között érezte magát jól, és még inkább azt, hogy a szegényekkel iparkodott jót tenni, de minél több jót tenni. Egyszerűen olyan híressé őt, az egész világon így ismerik, a szeretetnek a szentje. Énekünkben Szent Erzsébetből hős szeretet árad.
És ha már szeretet, akkor 2008-ban pedig visszaköszönt a szeretet témaköre, hiszen a szeretet himnusz volt a téma.
Igen, hát a korintusi levélben az egyik legszebb rész, szeretet éppen a napokban hallottam, hogy valaki ebből idézett, hogy ez egy örök és mindenkinek szóló nagyon-nagyon szép himnusz, a szeretet himnusz. Nem csak beszélni kell a szeretetről, a szeretet türelmes, a szeretet nem féltékeny, a szeretet nem rója fel a másiknak a rosszat, tud megbocsájtani, annyi erény sorol föl, ami a szeretettel van kapcsolatban, és ha valaki ezt átgondolja, megpróbál rajzolni olyan személyeket, akikben nagy volt a szeretet, akkor ő maga is növekszik a szeretetben.
2009-ben pedig Szent Pál életével foglalkoztak a gyerekek részletesebben, hiszen ilyen témájú gyermekrajzok születtek.
Na ehhez pedig tanulni kellett, vagy legalábbis olvasni kellett a Szentírás. És nagyon-nagyon mély gondolatokat hoz Szent Pál, ő maga, aki üldözte a keresztényeket, Jézus megjelent neki, kérdezi, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ezt pedig megkérdezi, ki vagy uram? Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Erre csodálkozik. Hát ő nem a názáreti Jézus üldözte, hanem a követőit. Nem is találkozott Jézussal, soha nem találkozott vele. Most az úton megszólította, és akkor az első kérdése szinte megdöbbentő. Mit akarsz, uram, hogy cselekedjem? Ez volt az a pillanat, amikor megtapasztalt valamit Jézusnak a jóságáról, hogy őt most nevén szólította. Olvasni kellett ehhez a Szent Pál leveleket, és biztos vagyok abban, hogy sok gyerek még ki se nyitotta a Szentírás a Szent Pál leveleknél, mert megállt az evangéliumoknál. Kétségtelenül az az első és legfontosabb. De aztán Szent Pál, amilyen szépen kibont egy-egy erényt, és aztán vall arról, hogy ő neki mit jelent az Úr Jézus. Meghajtom térdemet a mi Urunk Jézus Krisztus atya előtt. És akkor a szeretetről beszél, arról, hogy meg kell ismerni Jézus Krisztusnak minden értelmes, meghaladó szeretetét. Hát ha ezt átgondolja az a gyerek, ha így beleolvas, pláne kis vezetéssel, hogy figyelj csak erre, mit mondott Szent Pál, akkor tudsz Szent Pálról valamit rajzolni, vagy festeni, és elsajátítani. Tehát megint gazdagodik a lelki világa.
Majd a soron következő évben, 2010-ben emlékeim második János Pál pápáról. Ez volt a gyermekrajz kiállítás címe.
Kortársunk volt. Tehát nem mindig a régmúltba kell visszamenni ahhoz, hogy találkozzunk nagyon értékes emberekkel, akinek van szíve, lelke, és mindenkin kész segíteni, hanem a mikorunkban is vannak, a mi családi körünkben is, vagy ismeretkörünkben is vannak igazi hősök, nagy szentek. Hadd legyünk mi is tiszták, hősök, szentek. Vannak. És a gyermeknek a fantáziája mindjárt kinyílik. Édesanyám mennyire szeret engem? Édesapám mennyi dolgozott értem? Vagy sorolhatnám azt, hogy az osztálytársaim nekem segítenek, nekem is segítenem kell. Tehát olyasmit fedez föl, ami eddig eszébe se jutott, hogy ilyennek kell lenni.
2011-ben a családok éve volt a téma. Ez is minden évben aktuális. A családok, a keresztény családok témája.
Kétségtelenül, hogy ott nő föl az ember. Az első jó tulajdonságokat, néha rosszat is, ott tanulhatja meg a gyermek. Hát néha rosszat tanulja, a szülők legyenek példaképek. És nagyon érdekes történet, ezt elmondom. Mit jelent apa az, hogy házastársak? Az, hogy nagyon szeretik egymást. És meddig szeretik egymást? Egész életükben. Akkor ti nem vagytok mindig házastársak? Miért? Hát szoktatok veszekedni. Milyen nagy lecke volt ez az édesapának, meg az édesanyának? A gyerek észreveszi azt, hogy ha a házastársaknak a tulajdonsága az, hogy szeretik egymást, akkor ne veszekedjenek. Szépen beszéljenek egymással. És a gyermek ezt megtanulja. Ilyet is olvastam, hogy járókában, ilyen kis zárt helyen, a gyerek ott áll, az anya rámosolyog, az apa rámosolyog, és megjátszák azt, hogy összevesznek. A gyerek olyan rémülten néz rájuk. Hát ő még nem fogja föl, mit jelent a veszekedés, de most valami olyasmit lát, ami nem fér bele az ő gondolkodásába. És meg van rémülve. Még játékból sem szabad ilyen példát mutatni a gyereknek. Csak a jót. De boldog az a gyerek, aki ilyen jó szülők mellett nő föl.
És a legjobb példaképek, a drága nagyszülők és a drága szülők.
A nagyszülőknek sok hálával tartozunk, mert a szülő sokszor el van foglalva, nem győz eleget gyerekkel lenni. A nagyszülő mindig jobban szereti valamiképpen, mert az engedékenyebb, többet megenged neki, és akkor ennek örül a gyerek, de nem csak az, hogy ő örül, hanem az a nagyszülő is örül. Kölcsönös az öröm.
És talán 2012-ben akkor nem véletlenül volt a gyermekrajz kiállítás címe és témája az én példaképem.
Bizony, nagyon szomorú dolgot hallottam egyszer, egy betörő bandát elfogtak, gyerekekből álló bandát, megkérdezték tőlük, hogy honnan vették az ötletet ahhoz, hogy ezeket a rablásokat végbe vigyék, mert ügyes gyerekek voltak, azt mondták a televízióból. Milyen sokat jelent, ha nem ilyet lát a gyerek, hanem szép történeteket, a meséről egy szót, vagy egy-két szót, a mese elvezet bennünket egy szép világba. És ez a szép világ, ez annyira fontos. Andersen, a nagy mesemondó, és sorolhatnánk Fésűs Éváig eljutva, olyan szép nyelvezettel beszél édes, ékes anyanyelvünkön, ez ő kifejezése. Meg kell ismernünk a példaképet, akitől tanulhatunk. Egy tanítónéni, egy tanítóbács, egy tanár, egy professzor vagy valaki. Ne csak okos legyen, hanem szíve legyen. És akkor ez példakép lesz. Az unokaöcsém napokban mondta, hogy olyan szeretettel emlékezik vissza kicsi korában az első, második osztályban tanítónéni foglalkozott velük, még most is emlékszik arra a kedvességre, mosolyogásra. Példakép.
2013-ban pedig egy olyan téma került terítékre, egy olyan téma került a gyermekrajz kiállítás középpontjába, amely, ha dr. Katona István püspökatyával beszélgetek, aki Magyarországon az irgalmasság, az irgalmas Jézus követője és az irgalmas Jézus hirdetője, akkor azt hiszem, hogy önnél autentikusabb személy nincs arra, hogy beszéljen nekünk az irgalmas Jézusról, hiszen találkozások az irgalmas Jézussal, jó emberekkel. Ez volt a gyermekrajz kiállítás témája.
Az evangélium olvasása azt jelenti, hogy Jézus van a középpontban, és Jézusnak a szavaira figyelve, cselekedeteire figyelve, aki a legszegényebbekhez oda megy, a vámosokkal együtt teszik, a szemére vetik és megrólják azért, hogy ez a vámosokkal, meg a utcanőkkel együtt beszélgetés, megszólítja őket, együtt étkezik. Hát akkor ez azt jelenti, hogy ennek a Jézusnak szíve van, és pedig mindenki felé. Nincs megvetett ember, nincs megvetett gyermek. Engedjétek hozzám a gyermekeket. Tehát mindenkivel jót akar tenni Jézus. És ha ellenségei vannak, akkor szemükbe mondja azt, hogy így nem szabad viselkedni. Példakép az, akiben az erények, a jó tulajdonságok olyan formában jelentkeznek, hogy az vonzóvá teszi. És már ez egy példakép. De sok példakép van, és a szentek életét is ezért érdemes hallgatni, mert nincs két egyforma szent. De mindegyik irgalmas szívű. Ha nem volna irgalmas szívű, akkor nem lenne szent sem. A szeretet, irgalom annyira hozzátartozik az ember életéhez, az életszentséghez, hogy nem lehet szent az, akiben nincs szeretet és irgalom. Ez pedig azt jelenti, hogy meg tudok bocsájtani, ha megbántottam valakit, tudok bocsánatot kérni, maga jó Isten megbocsájt nekem, akkor nekem is meg kell bocsájtanom az ellenem vétkezőknek. Tehát az a mi atyánkban nem véletlenül került bele, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Vagyis, ha nem bocsátok meg az ellenem vétkezőnek, én magam mondom azt, hogy Istenem, akkor te se bocsáss meg nekem. Az irgalom, a megbocsátás, a gyarló emberhez való lehajlás, ez a mi menedékünk. Enélkül az életünk nem lenne elviselhető. Van valaki, aki engem mindig szeret, mindig jó hozzám, az irgalmas Isten, az irgalmas Jézus, és az irgalmas szülők, jószívű nevelők, társak. Tehát sorolhatnánk, hogy vannak igazi irgalmas emberek ma is, és legyen minél több ilyen ember.
És tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen, 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 amen.
A soron következő évben újból visszaköszönt a szeretet témaköre. 2014-ben ugyanis a kiállítás címe ez volt: a szeretet ragyogása.
Na hát, aki szeret, az mosolyog. Tehát már ez az első gondolat, hogy a szeretet ragyogása az nem egy szomorú arcot jelent. Kétségtelen, hogy vannak nehéz pillanataink, fájdalmaink, amikor nem mosolygunk, de alapjában véve a szeretet kedvesség, jóság, szelítség. Kalkuttai Terézanya mondta, ha bementek a betegekhez, nővéreinek mondta, mosolygjatok, kedvesek legyetek, mert ha ti szomorúak vagytok, akkor a beteg még szomorúbb lesz. És gondoljunk a leprásokra, tehát azokra, akik haldokolnak már, hogy valaki rámosolyog. Emlékszem egy ilyen képre, csupa csont bőr, de úgy néz arra a kalkuttai Terézanyára, mintha valami istenség volna. Nem istenség, ember ő is, de ragyogóvá válik az arca, amikor mosolyog, és ez jó, hogyha ránk ragyog. Ragyogjon minél több ilyen, de más lenne a mai világ, ha ezt komolyan vennék, hogy a szeretetnek legyünk az igazi megtestesítői. Ragyogó arc, ragyogó szem, ragyogó bátorító tekintet, simogatás, kedvesség, jóság, na hát ezeket el kell tanulni.
És milyen jó ezeket a szavakat hallgatni, és nem csak hallgatni, hanem még át is érezni.
Igen.
Ez az igazi különlegesség. Ezer színű világ. Ha ezt a szóösszetételt említem, akkor nekem elsősorban a Szent István Rádió szignálja jut eszembe, ezer színű világ, de 2015-ben a gyermekrajz kiállítás címe is ez a szóösszetétel volt.
Hát most azzal dicsekszem, hogy nekem is nagyon megtetszett ez a szignál, tehát ez a ezer színű világ annyira szép, az ember fölkapja a fejét, hogy csak ugyan annyi szépség van a világban, és akkor ajánlottam azt, hogy ennek az évnek ez legyen a témája. Most a kicsi hangyától vagy ibolyától kezdve, gyönyörű virágokon keresztül annyi szépség van, fák, madarak, emberek, ragyogó csillagoség, napsütés, holdvilág, tehát sok-sok minden háborútenger még az is szép lehet, ha nem embereket pusztít el, de az egész világ a Teremtő Istennek egy csodája, és ha az ember nem tenné tönkre, akkor mindig mondhatnánk azt, hogy ez a teremtett világ, amit átadott nekünk a Jóisten, hajtsátok uralmatok alá a földet, ezt adta parancsba, nem rombolná a világot, hanem még szebbé tehetné. Tehát Jóisten azt akarta, hogy az ember tegye szebbé, jobbá, otthonosabbá az egész világot. Ez az színű világ gyönyörködtet bennünket, örömmel tölt el bennünket, jól érezzük magunkat ebben az ezerszínű, szép világban, de egy tönkrement, agyonbombázott város képzeljünk el, vagy pedig tragédiákat, meg egyebet, az megdöbbent. De ha szépet látjuk, ha jót látjuk, akkor a lelkünk ezzel gazdagodik. És mi is egy kis pont vagyunk ebben. Tehát szebbé tehetjük a világot, hogyha mi magunk is ragyogunk. Olyan képet mutatunk, ami másokat gazdagít.
Csodás tettek. Ez volt a 2016-os év témája.
Hát a tetteink elárulják azt, hogy milyenek vagyunk. És a tetteink bizonysága arra, hogy van hitünk, van bennünk remény, van bennünk szeretet. Mert ha ezek hiányoznak, akkor a tetteinken is meglátszik az, hogy ütünk, verünk, másokat bántunk, könnyen megszólunk, könnyen lepocskondiázunk más. Tehát olyasmit teszünk, ami nem csodás tett, hanem ellenkezője. Mennyi keserűséget okoz ez? Bizony-bizony sok szülő néha elfeledkezik arról, hogy kellene, hogy ő maga teremtse egy csodálatos világot a gyermekei számára, és csodás tettekkel lehet ezt bizonyítani. Nem elég azt mondom, hogy én nagyon szeretlek téged, de a következő percben egy ilyen tűszúrással megbántom. Egy megjegyzéssel, egy rágalmazással, vagy valamivel. A tetteink elárulják azt, hogy kik vagyunk. Tehát nem szép szavakból ítélnek meg bennünket, hanem a tetteinkből kell bizonyítani, hogy mi igenis Isten gyermekei vagyunk, és aszerint akarunk élni.
Majd elérkezett a 2017-es esztendő, amelynek ugyancsak egy szép témát találtak a szervezők, ez a téma pedig az édesanyák dicsérete volt.
Hát azt hiszem, hogy a legragyogóbb édesanyja az a Boldogságos Szűz Mária, és utána az édesanyánk, a saját édesanyánk. Emlékszem el, az egyik húgomnak a talán dédunokája pályázaton ezt írta, hogy a legjobb édesanyja az én édesanyám. Hát ez egy olyan szép megjegyzés az édesanyáról, hogy egy gyerek fölfedezi az édesanyjában a jóságot, a simogató szeretetet, a törődést, és az, hogy néha sír az édesanyja, akkor az is előfordul, de azért mégis az én édesanyám a legjobb édesanyja. Ilyenné kellene válni minden édesanyának. Tehát gyermeken nem bosszút állni, hogyha valami rosszat tesz, hanem szeretettel, jósággal irányítani, őt az élet útján, hogy eltanulja az édesanyától, hogy ilyen a jó édesanya. Akkor majd ő is, ha édesanya lesz, ilyen lesz.
Majd elérkezett a 2018-as esztendő, amikor a legnagyobb szeretet címmel hirdettek a szervezők, önök, Püspök atyát is beleértve, hiszen nem titok, az ön ötlete is volt, hogy ezzel a szép témakörrel foglalkozzanak a gyermekrajz kiállítás és pályázat szervezői nem véletlenül.
Hát az oltári szentségben köztünk élő Jézus számunkra a legcsodálatosabb dolog. Hogy Jézus ezt kigondolta az ő isteni bölcsességével, szeretetével és isteni hatalmával megvalósította azt, hogy az eukarisztiában egy kis ostya jelen van. Azt a vezetékben én nem látom az áramnak a futását, de egy pillanat alatt fölkapcsolom a villanyt, már világosság van a szobában. Nem látom Jézust az eukarisztiában, rejtező istenség, hittel áldrak, ki elrejteztél itt kenyés bor színe alatt. Aquinói Szent Tamásnak ez a gyönyörű himnusza, ezt meg kellene tanítani mindenkivel. Én latinul szoktam imádkozni, mert latinul tanultunk sok mindent. Annyira szép ez a eukarisztiáról szóló himnusz, sok más szép himnusz is van. Ezt a példát már elmondtam máskor is. Egy indián törzs főnök, aki megtért, odaül az oltári szentség elé, tabernákulum elé, kigombolja az ingét. Mit csinál? Kérdezi a misszionárius. Napozik a lelkem. Olyan szép történet, hogy hát ez fölfogta azt, hogy nem látom azt a Jézust, de számomra ő a nap, és ragyogva néz rám, meg áradnak belőle a sugarak, és ezek a sugarak engem szebbé, jobbá tesznek. Nem kell nekem az semmi sokat beszélni, hanem csak ülni, és elhinni azt, hogy Jézus itt van, Jézus szeret, és ebben a szeretetben most fürdik az én lelkem.
Dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atyának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, természetesen a Jóisten áldását is.
Nagyon köszönöm, ugyanezeket kívánom én is Erzsikének, mindenkinek, aki ebben dolgozik, azoknak is, akik bármilyen képen kapcsolatba kerülnek ezekkel a rajzokkal, festményekkel, grafikákkal, vagy akármivel. Jóisten áldása legyen mindenkin.
Az elmúlt percekben egy 2019-ben készült riportommal emlékeztem a közelmúltban elhunyt dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atyára, az Isten irgalmasság hazai apostolára, a Szent István Rádió örökös pártfogójára. Az örök világosság fényeskedjék neki, püspök atya nyugodjon békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Naszádos Péter hívízi polgármesterrel vatikáni látogatásáról. Október közepén 15-től 17-ig, szerdától péntekig háromnapos látogatása érkezett Rómába és Vatikánba Naszádos Péter hívízváros polgármestere és az önkormányzat küldöttsége. A gazdag vatikáni programot és benne a Leó pápával való találkozást a polgármester úr megosztotta velünk. Most hallgassák meg a vele készített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Naszádos Pétert, hívízváros polgármesterét. Nem először jár hívízi polgármester a Vatikánban. Emlékszem Vértes Árpád polgármesterre, aki 2003. március 27-én elkísérte a Kesszei és környéke négy településének közös munkájával készült összefogás harangjának pápai megáldását, amit az akkor már idős meg beteges Szent II. János Pál pápa olyan nagy szeretettel tett meg. András bátyám mindmáig emlegeti. Aztán pár éve járt a Vatikánban, hogy éppen ebben a stúdióban nyilatkozott Pap Gábor, éppen az ön elődje. És most itt ez a háromnapos gazdag program. Kérem, polgármester urat, mondja el a rádió hallgatóinak ennek a háromnapos látogatásnak a legfontosabb eseményeit.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindjárt szeretettel üdvözlöm én is a rádió hallgatóit. Egyik részről a hívisz történetének, demokratikus történetének három, vagy hát egyelőre két nagy korszaka van. Az egyik egy Vértes Árpád polgármester úrhoz lévő korszak volt 16 évig, majd utána a Pap Gábor úr volt 2010-től 14-ig, és elindult egy harmadik korszak. És bár különbözőek vagyunk mind a hárman, én úgy gondolom, azért egy közös mind a három hívízi polgármesterbe, aki járhatott itt a Vatikánba, hogy mind a háromnak nagyon fontos a kereszténység, vagy hát az ökumenikus kereszténység, ugye Vértes Árpád úr katolikus volt, Pap Gábor úr református, és én pedig ismét katolikus vagyok, de az össz ökumenikus kereszténység is fontos volt, és mivel hívíz lakosságának a nagy része katolikus, ezért a katolikus hit kiemeltem. Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek, tehát nagyon sok programon vehetek részt. Most ért véget a pápai audiencia, ami nagyon megtisztelő volt, hogy ott ülhettünk a, mondjuk úgy a színpadon, a II. János Pál pápa után 14. Leó pápa mellett, mivel ugye Vértes Árpád úrról volt szó, hogy itt voltak. Itt elmondanám, hogy az a megtiszteltetés ért minket, hogy hévízre fog kerülni október 22-én II. János Pál pápának a Szent Férerekéje, és szerintem ez is, ami így összehozza ezt a három generációt is, hogyha úgy vesszük, hiszen ez a három polgármester három generációt is jelent, és ezzel egy kerek történetté válik. Másik részről fogunk találkozni a Római Magyar Akadémia igazgatójával, a Pápai Magyar Intézet rektorával, Habsburg-Lotaringiai Eduard főherceggel, aki a Szentszéki Magyar Nagykövet, vele lesz tárgyalásunk és megbeszélésünk. Ételosztáson fogunk részt venni, én magam is fogok ételt osztani, és emellett rengeteg program lesz. Ennek a másik része, amit fontosnak tartottam, hogy ebbe a pár napba, hiszen szent év is van, az egyik része a magánember, tehát én egy hívő katolikus ember vagyok, és egyházi képviselő is, de van egy másik része, hogy hívíz mindig is egy kicsit olyan hely volt, ahol nem csak a test, hanem a lélek is gyógyul, de ennek a megalapozása nem volt meg, és most idén először van egyik részre a II. János Pál pápa vérerekéje, hogy véglegesen a Szentlélek templom kerül. Itt is szeretném megköszönni a rádióba Kis László Esperes úrnak, nagyon sokat dolgozott ezért, és Udvardi György érsek úrnak is. És van egy másik, amit kevesen tudnak, egy újdonság fog indulni Hévízről, nemrég boldoggá avatták Boldog Bódi Mária Magdolnát, és Európa első zarándok bicikli útja, ami Hévízről fog indulni, és Veszprémig, vagy hát Litérig fog menni, az Hévízről fog indulni, és ennek ennek apropóján a jövőre a Boldog Bódi Mária Magdolnának az első egész alakos bronzszobra a Szévizen fog kikerülni, és ezeket is szerettük volna átbeszélni itt a Vatikánba, ezeket a feladatokat, tervpályázatokat, szoborkészítést, elhelyezéseket, erekjéket, hogy mik a következő egy évben a teendőink ezekkel.
Tehát ezek voltak a motivumok, amelyek miatt ez a római zarándoklat egyáltalán létrejött.
Így van, így van, így van. Amúgy én már többször jártam magánszemélyként Rómába és a Vatikánba, mint hívő ember, de ez az első, hogy protokollárisan veszek részt.
Egy szó még a kihallgatásról, miközben a kihallgatás folytén írtam a Szentatyának a nagyon szép beszédét, a reménységről tanított, el is készültem már vele mai napra. Ugyanakkor megtudtam azt, megkaptunk egy jelentést erről, hivatalos számot, hogy 50 ezeren vettek részt ezen a mai szerdai kihallgatáson, ami azt jelenti, hogy úgy nagyjából picikét hétlagosan, de az egész Szentpéter tér tele volt. 50 ezer ember, nagyjából megtelik a Puskás stadion ennyi emberrel, és ott mind egy lélekkel figyelni a mi hitünknek a földi képviselőjére, Leó pápára. Milyen érzést töltött el a polgármester urat?
Istenről, az atyáról úgy vannak információink, a Jézus Krisztus életéről is, tehát az atyáról, a fiúról, és a Szentlélek, ami nekem olyan nagyon misztikus, vagy hát a kapocs az atya és a fiú között, mindegy hölgy, vagy egy nő, vagy egy anya. És ugye a Szentlélek eljövetelénél van az, amikor ez így kilép a térbe, tehát hogy mindenki egyesülhet a Szentlélekbe, és mindenki a saját nyelvén hallja ugye utána az igét. És ilyenkor, amikor tényleg összejön 50 ezer hívő keresztény ember, és tényleg különböző nyelveken beszélnek, tényleg volt kínai, volt afrikai, volt angol, volt spanyol, volt Mexikó, Európa nemzetei, de valahogy itt, amikor itt vagyunk 50 ezeren, akkor valahogy ez eltűnik. Szerintem vannak olyan pillanatok, amikor a pápa beszél, és nem azt látod a nyelvi különbségeket, nem a külső különbségeket látod, hanem valahogy úgy érzed, hogy egyesülsz ebbe a Szentlélekbe.
Ez sok színűséget egységbe vonja.
Így van. Egy pápai audiencián is voltam már többször, ugye akkor a tömegbe voltam, és tényleg ott is úgy érzi az ember, hogy egyesül, most ugye fönt lehetünk, és aztán lenéz az ember, ahol eddig volt, tehát ennek is van egy felemelő része, hogy már háromszor ott voltam fiatalként a hívők között, és most látni, és így egyéválni, tényleg, mert innen érzékeli a tömeget az ember, hogy ez mekkora, hogy megtelt, és nem csak a tér, hanem látszódott, hogy még a tér után, tehát voltak, akiket nem tudtak beengedni a térre, hanem még így a vatikáni rádióig, vagy feléig állt a tömeg.
Hallom, polgármester úr, hogy ajándékot adtak a Szentatyának.
Igen, ez is egy szerintem nagyban hasonlóság, ugye Vértes Árpád úrék, még a Vértes Aljai Andrással, amikor kim voltak 2003-ban, ugye akkor ők egy harangot hoztak megszentelésre. Most mi egy nagy művészeti alkotást hozunk, egy nagyon nagy festménynek kell ezt elképzelni, és ez a fa van megkezelve, és ebbe a fába lesz arannyal belevésve és kidolgozva annyi, hogy legyen a te hited szerint. Tehát ez az egyetlen bibliai idézet lesz benne ebbe a műalkotásba, ezt amúgy Buruc Szabolcs művészbarátom készítette, őt szerintem helyben sokan ismerik, és amikor fölmerült, hogy a pápának adhatunk ajándékot, én mondtam neki, hogy akkor ezt egyből visszük. Amúgy az ő egyik festménye van a Kesztei nagy templomba kirakva, és a harmadik részét, mert ez egy trilógia, hogyha úgy veszük, a harmadik részét pedig most szeretnénk kiállítani a Árpádkori templomunkba, és akkor erre adunk egy szetlit, amire rá lesz írva, hogy ugye ez magyarul van, tehát hogy a 14. Leó pápa, Szentatya mindig tudja, hogy ezt Magyarországról kapta és Évízről, de másik részről ott lesz egy szetli, amin latinul is ott lesz a felirat, hogy a métünk szerint és mindenki itt szerint.
És ezek után kérdezem, hogy mit adnak a Vatikán szegényeinek, Róma szegényeinek?
Egyik részről autóval is jöttünk, tehát több csoportba jöttünk, jött az Esperes úrunk, egy kisebb delegációval jöttünk mi a hivatalról, tehát egy nagy delegáció van, de az 3-4 részbe jött ki különböző módokon, hiszen lesz egy Hungarikum kiállítás is, aminek Hévíz lesz a központja. Másik részről ugye van ez az ételosztás. Amúgy tényleg ezt elfelejtettem mondani, hogy Hévíz lesz kiállítva most a Magyar Nagykövetségen a következő egy hónapban a Hungarikumokkal. És az ételről pedig magyar alapanyagokat hoztunk ki autóval, ezeket csináljuk meg itt, és gulyásleves lesz.
Itt főznek?
Igen, tehát az alapanyagokat kihoztuk, jött szakács is, nem bíztam azért ezt az én tudásomra teljesen, bár én is megtanultam főzni, de igen, tehát magyar alapanyagból, és itt helyben fogunk gulyást készíteni.
És hány embernek főznek körülbelül?
Több napos, tehát tegnap is volt már ételosztás, és ma is lesz, tehát két napos. Én úgy tudom, hogy egy-egy ilyen ételosztásnál ilyen 50-100 fő az, akit elláthatunk étellel.
Programjuk egyik pontja szegényeknek ételosztás, még pedig a Vatikán szegényeinek, akiket Terézen a nővérei, a szeretett misszionáriusai gondoznak el, látnak el napról napra a Domus Mariae, Mária háza nevű otthonukban. Már Hévíz jómódú város, de ott sem hiányozhat a szociális program. Milyen feladatuk van otthon, polgármester úr?
Én ugye egy éve kezdtem el a munkát, és tényleg lakosságarányosan nálunk a szegények száma az nagyon kevés. Másik részről a lakosság nagy része azért több generáció óta ott van, tehát mindenki tudja, hogy kinek kell segíteni. És általában ezt szerintem mind emberek is megtesszük ezeket a segítségeket egymásért, és ezeket nagyon diszkréten kezeljük. Viszont azoknak, akiknek szüksége van segítségre, itt két dolgot sorolnék föl. Az egyik, hogy ezeknek megvannak bizonyos kvótája, hogy hogyan lehet segítséget adni, vagy meddig a szintig, meddig a bevételig, meddig a jövetelemig, vagy valakinek ugye semmi. Az első döntésünk az az volt, hogy ezt a korlátot megemeltük, hogy minél többen tudják beadni a támogatást, tehát egy nagyon magas szintre emeltük, hogy tényleg bármikor csak véletlenül kell egy olyan helyzet, akkor az önkormányzat tudjon támogatni, ugye ez polgármesteri jogkör, tehát hogy meglegyen a joga hozzá, hogy támogatást kérjen, igen, akár csak egyedileg is. Ez pénzösszeg. A másik része az étkezés, tehát az étkezést ugyanúgy ingyenesen támogatjuk, vagy féláron, aki ugyanúgy kéri, tehát azt a kvótát, amivel ő kérheti, azokat megadjuk az időseinknek és a szegényeinknek is, tehát ezáltal a kvótával nagyon sokan kapnak, vagy ingyen, vagy féláron nálunk ételt. Van egy gameszunk, ami egy önkormányzati tulajdonú étkezde, és a harmadik pedig a lakóhely támogatás, amit biztosítunk a hévízi lakosoknak. Ami nagyon fontos szerintem még, az időseink. Egyik részről van egy nagyon nagy lakossághoz képest, nagyon nagy, majdnem 170-en dolgoznak nálunk a bölcsödébe, a nyugdíjas otthonokba és a nappali ellátóba. Ez azt jelenti, hogy mi kimegyünk a saját időseinkhez, tehát minél tovább próbáljuk azt a helyzetet vagy támogatást megteremteni, hogy minél tovább otthon lakhasson, akár egyedül is. Tehát kijárunk hozzájuk, kivisszük az ételt, figyelünk rájuk, de emellett most meghoztuk azt, hogy tényleg nagyon-nagyon hévízi lakos, aki 5 éve már Hévízen él, nagyon-nagyon minimális a összegér, be tud jönni a nyugdíjas otthonainkba. Tehát szerintem az időseink, ez nem tartozik a szegény részre, de az időseink támogatása is nagyon fontos, vagy ide tartozik, úgyhogy én ebbe hármasban látom azt, hogy megteszünk, tehát egyedi elbírálásokkal, pénzösszeggel segítünk, lakhatással segítünk, és étellel segítünk, de ezek mind olyanok, úgy vannak megoldva, hogy kvázi ezt a főosztályvezetőm tudja és én, tehát ez csak polgármesteri hatás, ezt mindig megadjuk, de ez nincsen meg, tehát ez nem nyilvános, hogy ugyanúgy, hogy ezeket kikapja meg. Tehát mind lakosság szerint is segítünk, gyűjtünk, én is több szervezést is végeztem név nélkül, csak egy történettel, és maga a hivatal is úgy működik, hogy ez egy abszolút titkosan, de mindenki számára elérhetően lehet. Bárki kerület olyan helyzetbe, most mondok egy példát, hogy ő mondjuk nem szegény, vagy nem a szegényhez tartozik, de kell neki ez a plusz összegforrás, amivel lehet, hogy csak pár hónapig ki kell húznia, és utána visszakerülhet a normál kerékvágásba.
Végül Hévízről, mint fürdővárosról kérdeznék. Nem is annyira a helyi gondok meg a fürdő helyzetét tekintve, azt ottan jobban ismerik, mint itt Rómában, hanem van egy sajátos rátekintés éppen innét Olaszországból, mert Róma környéke, de összességében Olaszország, mivel vulkanikus a földje, szintén gazdag hívvizekben. Itt a közelben, itt van Settebánya, a hétfürdő, és meg a városon belül van Tivoli erősen kénes melegvize, többször is jártam ott. A mi hívvizünket otthon már a rómaiak is ismerték, példa erre a szép villa, ott a város határában, az egykori Pannoniában. Bizonyára érdemes ilyen kapcsolatok keresésében is törni a fejünket. Jó magam rendszeresen járok úszni, telente, a Rómától 80 kilométerre fekve Viterbo melletti Termedei pápiba, ami a pápák fürdője nevet viseli. Ennek a gyógyító vizében egykor római szenátorok, konzulok, később Dante Michelangelo és több pápa is megmártózott. Kínálkoznak a kapcsolatok a meleg víz közös nevezőjében.
Hát egyrészt, ha szabad annyit megengedni, hogy László atyával a családjaink nagyon régi kapcsolatot ápolnak, tehát az én nagymamám és László atya édesanyja, azok még együtt kezdték el a néphagyományokat és a népszokásokat összegyűjteni a környékünkből, tehát a mi kapcsolatunk ilyen értelemben nagyon régre nyúlik vissza, és ugye ez a kérdés már fölmerült kettőnk között pár hónapja. Egyelőre most azon dolgoztunk, hogy az európai kapcsolatainkat újraépítsük, amik már megvoltak. Tehát ha vannak különböző kormányokban barátaim, vagy olyan városok, akik megvoltak, tehát ez volt az első lépés. Valamint volt Héviznek egy olyan adóssága, hogy a Kárpát-medencébe, tehát a határon túli magyarsággal nem volt testvérvárosi kapcsolata. Ez most ugye egy éve vettem át a városvezetés, most Gyergyó remetével ezt aláírtuk, fölvettük Csázmával a kapcsolatot, és jövőre pedig szlovéniai Lendvával fogunk kialakítani kapcsolatot, és én annyit mondtam a kollégáknak, tehát a külügyi kabinetnek, hogy ahogy megvan a kárpát-medencei magyarsággal és a kárpát-medencei rokon népekkel a kapcsolat kialakítás, ahogy megvan a főbb partnereinkkel a kapcsolat kialakítás, ilyen például Németország, hiszen a turistáink nagy része Németországból, Ausztriából és Lengyelországból, tehát a V4-ekből jön. Ahogy ezek a kapcsolatok megvannak, amik most én úgy gondolom, hogy az idei végére itt mindenki találkozik mindenkivel, meg tudjuk kötni a partneri szerződéseinket, akkor a jövő évre mi tervezzük, és ezt a pápai fürdővárost, ezt mi már kinéztük magunkat, tehát mindenképpen szeretnék visszatérni ide Rómába és a Vatikánba a jövő évbe, és fölvenni ezzel a fürdővárossal a kapcsolatot, ahogyan ezekkel a feladatainkkal megvagyunk, úgyhogy tényleg én ezt látom, hogy ez a következő. Azt is látjuk, hogy Olaszország felé Hévíz nem nyitott korábban, holott a legfontosabb szerintem, hogy ne kell most ez marketing és nem lelkiség, hogy ne kelljen elmondani valamit egy németnek, vagy egy olasznak, vagy egy osztráknak. Ugye nem kell elmondani, hogy mi az a gyógyfürdő, hiszen ismerik, tudják milyen szép, hasznos, és ráadásul ugye Hévíz egy egyedi, tehát a világon egyedülálló gyógytó, és mindenképpen szerettük volna mint lelkiségbe is, de mind új piac is nyitni az olasz kapcsolatok felé, hiszen nekik majd nem kell elmondanunk, hogy akkor mi ez a gyógyvíz, mire jó, hanem csak azt mondani, hogy miben más, mint az itteni olasz fürdők.
Polgármester úr, hálásan köszönöm a beszélgetést, sok örömet az itteni programokban, hiszen áldja a szegényeket, akiknek ételt osztanak, ismerkedjenek Rómával, és aztán áldott szerencsés hazatérést mindjártnak.
Nagyon szépen köszönöm, Isten áldjon mindenkit.
A Naszádos Péter hévízi polgármesterrel készített interjúnkat hallották. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Kocsis László Máriához. Égi virág, Mária, zeném zengjen, s ének. A tékozló félénk fráter oltárodhoz tér meg. Kámzsájában, ami könny, tarsójában ékszer. Kegyes asszony, nevet köré fonja, gyöngyfűzérnek. Ami szót tud együgyűn, neked kilalázza. Boldog asszony, tisztelendő, Isten aranyháza. Jártam árvatályokon, bús síralomvölgyben, s mint síralom örököse fürödtem örömben. Szószólom volt földi hölgy, szabadítóm asszony. Szépségének virágától tündökölt az arcom. Szája méz volt, édesség, gráciája balzsam, csilingelő aranynyelve csitított vigasszal. Ó, aranynyelv, asszony szó, talmi volt az érced, te miattad elhazudtam égi tájt és bércet. Mennek bezárt kapuja várt az utak végén, csillagaim kihamvadtak lelkem reménységén. S égi gyökér, életem kis kibimbult ága, lankatlan hult, s gyümölcstelen földi Máriára. Égi világ, Mária, szívem fogad kincsnek, tiszta szűzek szűzvirága, rózsáiddal hincsd meg. Igazságnak tüköre, bölcsességnek széke, ne engedd, hogy földi tükör lelkem megigézze. Dávid tornya kék torony, légy a menedékem. Hajnal csillag, csillag nélkül, ne hagyj mendegélnem. Szeplőtelen szűzvirág, szűzvirág és asszony, szerelmednek aranynyila, kegyelmet fakasszon, bűnös vagyok, bánkódó. Bánatoktól roskadt, szomorúság betegének oltalom s orvos vagy. Aki mártír, merengő, két karodba zárod, ó, kegyes szűz, kegyes volt ott holtom után nekem is, nyisson mennyországot.
Kocsis László Máriához című versét Kelemen Csaba mondta el. Kocsis László költő, római katolikus pap, Rába gyarmaton született 1891. október 20-án. A papi szemináriumot Szombathelyen és Pécset végezte. Utána káplán volt különböző dunántúli falusi plébániákon. Első verses kötete 1917-ben jelent meg Pécsett, Kolostori csend címen. 1931-ben megjelent kötetét Gyertyai Albert ismertette a Nyugatban. A 30-as évek első felében hittanár volt egy pécsi iskolában, majd plébános Újdombóvárott. 1938-tól volt a Szent István Akadémia tagja, 1950-től Pécsett volt kanonok. 1973. március 9-én hunyt el.
A nap imája.
Jézus, árassz el teljességeddel, tested és véred legyen ételem és italom, szenvedésed és halálod legyen erőm és életem. Jézus, te velem vagy, így mindent megkaptam. kereszted árnyéka legyen keresett menedékem. Ne engedd, hogy elfussak felajánlott szereteted elől, s őrizz meg a gonosz hatalmától. Minden napi kis halálaimat ragyogja be szeretetet fénye. Hívj engem állandóan, amíg el nem érkezik az a nap, amikor szentjeiddel örökké dicsőíthetlek téged. Ámen.